mai adásban
minden van, ami az interneten van, tényleg a Csillámpónitól a különböző blogokon át a, nem tudom, a dark webnek a széléig körülbelül.
És ha valaki birtokában van ezeknek az infóknak, akkor nyugodtan kijelentheti, hogy
boldogan adunk Zuckerbergnek bármilyen tanácsot egyébként, hogyha ezt hallgatja, akkor jelezném is neki.
Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok, ez a Szertár Podcast 169. adása. Amikor kapok egy kérdést vagy témaajánlást tőletek, befut egy sajtóközlemény vagy egy esemény leírása, és már tudom, hogy ki az, akit vendégként hívok meg, a rövid ismertetőn túl szinte mindig megnézem a meghívottak publikációs listáját és önéletrajzát. A sajtó számára érdekes momentumok ugyanis mindig egy nagyobb kép részei. Lehet, hogy csak ritkán van lehetőség arra, hogy ezt az egészet ki is bontsuk adásban, de akkor is támpontot ad nekem a felkészülésnél, ha kirajzolódik egy ív, vagy egy izgalmasan tarka mozaik. A Közép-Európai Egyetemmel idén kezdtünk egy együttműködést, amiben a Határtalan Tudás rendezvényük épp aktuális eseményének előadóival készítek interjút. December 16-án a digitálisan keletkező adatözönt és annak a tudományokra és orvoslásra gyakorolt hatásait közelítette meg, nyilván saját szűrőjén keresztül, Kertész János fizikus és Veres Dániel a Turbine egyik alapítója. Ők már voltak vendégként korábban a Szertár Podcastben. A harmadik előadó Koltai Júlia viszont még nem. Az esemény leírásánál szereplő kvantitatív szociológia, mint szakterület, tény, hogy nagyon érdekesen hangzott, és jó fogódzót is adott ahhoz, hogy a publikációs lista témáit össze tudjam kapcsolni. Egyébként mi köze lenne a HPV oltások beadatása mögötti szülői döntéseknek, mondjuk az online közösségi hálózatok összeomlásához? Vagy hogy máshogy kapcsolódnának a Facebook adatokból leszűrhető pártpreferenciák és mondjuk a nyugdíjrendszerrel kapcsolatos attitűdök, és még egy tucatnyi hasonlóan változatos téma? Nos, ezekről beszélgettünk tegnap, és nem utolsó sorban azért tehettük ezt, mert többen előfizettek jelképesen mondjuk havonta egy sajtburger árával a Szertárra Patreonon, www.patreon.com/szertár. Ezek az előfizetések nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy tartalmakat tudjak készíteni, úgyhogy köszönöm. Következzen tehát az interjú Koltai Júliával, az ELTE Társadalomkutatások Módszertana Tanszékének adjunktusával és a Társadalomtudományi Kutatóközpont tudományos munkatársával. Van egy visszatérő kérdés, amit nagyon gyakran felszoktam tenni kutatóknak, de általában a beszélgetés végén. Ezzel szemben itt nálad lehet, hogy bedobom rögtön a legelején, mert hogy megnéztem a publikációs listádat, megnéztem az önéletrajzodat, és leginkább az motoszkál a fejemben, mert hogy annyira szerteágazó dolgokkal foglalkozol, hogy neked hogy jött az, hogy szociológiával kell foglalkoznod? Középiskolában elhatároztad, hogy ez egy roppant izgalmas terület, és ide szeretnék menni, és később fejbe csapott, hogy úristen, itt rengeteg matek meg statisztika van, vagy pont fordítva, hogy reálabb irányból indultál el, és kerested, hogy hol lehetne a társadalmilag hasznos kutatási vonatkozásait megfogni?
Hát alapvetően az első verzió, tehát amikor a gimi utolsó évében voltam, akkor egy nagyon jó barátommal próbáltuk kitalálni, hogy mi az, amivel foglalkozni szeretnénk most, hogy elmegyünk a gimnáziumból, és akkor merült fel, hogy ez a szociológia, ez egy érdekes dolognak hangzik, úgyhogy elmentünk egy előkészítőre, és amit ott hallottunk, az már szerelem volt, úgyhogy akkor elég egyértelművé vált, hogy valamilyen módon én a társadalommal szeretnék foglalkozni, akkor még nem egyértelműen ebben az irányban gondolkodtam, és később az egyetemen, ahogy jöttek szembe a különböző matematikai megkutatás módszertani feladatok, rájöttem arra, hogy engem ez mindig is érdekelt, mindig is foglalkoztatottam a tech, szerettem, és hogy milyen jó, hogy ezt itt is lehet alkalmazni, mert ez azért sokszor nem egyértelmű, tehát a hallgatóinkon is látom az ELTE-n, hogy főleg az alapképzésesek nagyon meg vannak döbbenve azon, hogy mennyi matekot kell tanulni, és hogy nem értik azt, hogy ha ők egyszerűen ilyen humán irányba jöttek, akkor nekik miért kell egyáltalán matekkal foglalkozniuk. Aztán remélem, hogy az alapképzés végére ez már letisztul nekik, és látják ennek a hasznát. Tehát látják azt, hogy ez egy borzasztó hasznos eszköz a kezükben arra, hogy sokkal jobban megértsék azt a társadalmat, ami körülöttük van.
Te viszont nagyon jól fején találtad a szöget, vagy nem tudom, hogy te definiálod magad így, vagy mások adták ezt a szádba, hogy kvantitatív szociológiával foglalkozol. Ez hivatalosan van ilyen terület, vagy csak nagyon jól hangzó marketing fogás?
Hát hivatalosan talán ezt inkább kutatás tanulás módszert, annak hívják a disziplináris besoroláson belül, vagy mondjuk társadalmi statisztikának, vagy társadalom statisztikának szokták nevezni. Most már igazából ennek az újabb ága az a az az, amit angolul úgy hívunk, hogy computational social scientist, amit úgy szoktunk fordítani, hogy számítógépes társadalomkutató. Ez magyarul szerintem kicsit bénább, mint angolul.
Ez körülbelül olyan, mint a computational biology, ott is ilyen nagyon nehéz ez a számítógépes biológia, vagy?
Igen. Tehát ez biztos, hogy arra utal, hogy valamilyen módon adatokkal dolgozunk, arra is utal, hogy ez talán már nem kézzel számolós adat, mert hogy kell hozzá valamilyen fajta számítási kapacitás, tehát hogy nagyobb adatokkal dolgozunk most már.
Ugye megérkezünk a Big Data-hoz. Azt egyébként néztem, meg mondtam is az előbb, hogy mennyire ledöbbentem, hogy milyen szerte ágazó területekkel foglalkozol. Ott tényleg voltak ilyenek, hogy hogyan ömlik össze egy közösségi hálózatot, az IVIV-nek a modelljét néztétek, akkor voltak ilyen budapesti attitűd vizsgálatok, nagyon-nagyon sok minden volt, meg ezekről gondolom mindjárt beszélünk is egy kicsit. Viszont mi az, ami téged ebből megfog leginkább? Az, hogyha egy kérdésre válaszolhatsz, vagy látod mögötte a statisztikai kihívásokat, és tök jó lenne inkább arra rácsapni?
Hát ami ezeket a dolgokat összeköti, pont nyáron gondoltam ezt végig egy ösztöndíjra való jelentkezéskor, hogy végül is mi az az íve ezeknek a publikációknak, vagy ennek a munkának, ami mögöttem van, ami mégiscsak összeköti a dolgot. Nem, mert ez nem egy könnyű helyzet, szóval azt hiszem, hogy engem talán jobban érdekel az, hogy hogyan jutunk el a megoldásig. És ezért van az, hogy ha megnézted, akkor biztos látod is, hogy a legtöbb publikáció most társszerzős, és ennek az oka, hogy nagyon szeretek olyanokkal dolgozni, akik elméleti irányból közelítik meg a kérdéseket. Tehát szerintem az egy nagyon gyümölcsöző kooperáció, amikor van valaki, aki kifejezetten elmélettel foglalkozik, vannak feltevései, nagyon jól ismeri az irodalmat, vannak akár elméleti alapon megfogalmazott hipotézisei.
És elkezdi vakarni a fejét, hogy lehetne ezt kideríteni, és felhív téged.
Pontosan, egyébként nagyjából így születnek azok a cikkek, amiket én írok, így is van.
És mondod, hogy ezt így nem.
Igen, tehát amikor azt mondom, hogy kutatásmódszertannál most talán azt mondom, hogy adattudománnyal foglalkozom, akkor igen, azt hiszem az én specializációm az elsősorban arról szól, hogy viszonylag komplex problémákra is meg tudom azt mondani, hogy hogyan lehet érvényes megoldásokat kínálni rá, és hogyan lehet úgy kiszámítani az eredményeket, hogy abból az elméleti hipotézisekre, kérdésekre, azokra választ adjunk.
Most puskázok egy kicsit a mai határtalan tudás, mert hogy ma lesz ez az előadás, most néhány órával előtte vagyunk. Ennek az lesz most a címe itt a CEUN, hogy beszédes adatok, életünk a Big Data korában. Ez úgy érzem, hogy egy nagyon csábító hívó szó mostanában, tehát Big Data-val bármikor be lehet vonzani az embereket. Ugyanakkor ennek van egy másik oldala, amit te képviselsz, és itt már kezd felsejleni, hogy oké, hogy rengeteg adatunk van, ami megváltoztatja a mi társadalmunkat, de hatalmas eszközt is ad azoknak a kezébe, akik vizsgálják a társadalmi folyamatokat. Tehát például neked.
Igen, az biztos, hogy teljesen más. Tehát, hogy társadalomkutatási szempontból teljesen más lehetőségek nyíltak meg most így a nagyobb adatoknak a korában, vagy hogy is mondjam. De ennek érdekes módon nem elsősorban az az oka, hogy több adatunk van, mert ennek nyilván vannak matematikai konzekvenciái, más jellegű teszteket érdemes alkalmazni, más mérőszámokkal, nagy adatokon kicsit másképp érdemes ránézni a hatáserősségekre, tehát hogy nyilván ennek van egy ilyen szakmai oldala. De szerintem, ami ennél sokkal izgalmasabb az, hogy nagyon más jellegű adatokhoz férünk hozzá, mint korábban. Tehát ugye eddig a társadalomkutatók mit csináltak, hogyha valami érdekelte őket, akkor megpróbáltak mondjuk egy kérdőíves felmérést készíteni a társadalomról, és akkor abból megmondani, hogy mit gondolnak az emberek. Ha mélyebbre akartak ásni, akkor interjúkat készítettek például, de hát nyilván annak egyszerűen fizikai akadálya van, hogy bizonyos mennyiségűnél több interjút, vagy elemezzen, vagy elkészítsen az ember. Tehát előre megfogalmazott kérdések mentén megkérdeztek embereket. A nagy különbség aztán abban rejlik, mondom, nem is az adatok mennyiségében, hanem inkább a minőségében, abban az értelemben, hogy ezek az adatok, amiket mostanában használunk, gondoljunk csak akár mondjuk a Facebook adatokra, a Twitter adatokra, akár bármilyen blogoknak az elemzésére, tehát ezek az adatok elsősorban nem azért keletkeztek, hogy elemezzék őket. Ezek az adatok átléptek egy bizonyos ingerküszöböt, egy olyan ingerküszöböt, amivel az ember azt érezte, hogy szeretne megosztani valamilyen gondolatot, ami benne megfogalmazódott, akár a közösségi médiában, akár az interneten, akár bárhol máshol. De hogyha egy másik adattípus felől közelítek, akkor például a mobiltelefon használat. Tehát az, hogy ugye használjuk a mobiltelefonunkat, nyilván hívunk embereket, SMS-ezünk velük, és így tovább, és nem is gondolunk arra, hogy ez milyen mértékű információt adhat az embereknek, a társadalomkutatóknak például egyébként.
Lehet, hogy a legtöbb ember nem a társadalomkutatókra gondol, hogy úristen, mit kutatnak, hanem egyéb etikai aggályaik vannak, hogy úristen, hova kerülnek az adataik.
Amíg teszem hozzá, sok esetben elég jogosak, és ennek nagyon örülök, hogy mostanában erről egyre több szó esik, mert nagyon sokszor, amikor az interneten ingyenes tartalmakhoz férünk hozzá, vagy akár hálózaton belül például ingyen telefonálunk, vagy bármi ilyesmi.
Nincs olyan, hogy ingyen ebéd.
Pontosan ezt akartam mondani. Így van. Tehát, hogy nincs ingyen ebéd, és ez nagyon-nagyon jó, hogy most már egyre többször, hát sajnos elég komoly botrányok árán, de hogy kezdik megtanulni az emberek, hogy az, amikor azt hiszik, hogy ingyen férnek hozzá az újságcikk elolvasásához, vagy ingyen használnak egy közösségi platformot, az igazából nincs ingyen, csak az adataikkal fizetnek érte. És az, hogy ezeket az adatokat hogy kezelik, azokban borzasztó nagy felelőssége van ugye azoknak az intézményeknek és cégeknek, akik kezelik ezeket. Nem tudom, hogy van-e bárki is, aki például elolvasta valaha a Facebooknak a Terms and Condition nevezető részét, nevezetesen is azt ugye, hogy pontosan mire jogosultak ők az adataink kezelésekor, hát gyakorlatilag bármire. Tehát ennek sokkal-sokkal nagyobb ára van, mint sem azt első körben mondjuk gondolnánk. Amíg ezt azt gondoljuk, hogy csak arra használják talán, hogy mondjuk célzottabb reklámokat kapjunk például, vagy hozzánk jobban passzoló megoldásokat kínáljanak, az eddig lehet egy elfogadható kompromisszum, de hát azért mostanában sok-sok botrány azt mutatta, hogy ezeket erősen érdemes akár állami szinten, vagy nemzetközi szinten is szabályozni, mert a cégek nem mindig csak ilyen viszonylag ártalmatlan célokra alkalmazzák az adatainknak az elemzését.
Erről a témáról nagyon részletesen beszélgettünk azt hiszem talán 2 évvel ezelőtt Hanná Kancsával, amikor még itt a CEUN kutatott. Nagyon részletesen belementünk ezekbe, inkább térjünk át a társadalomtudományi vonatkozásaira, ami téged leginkább érdekel. Ha már említetted most a Facebookot, meg közösségi médiát, mi az, ami ott megfogott titeket? Volt egy ilyen elég nagy tanulmányotok, amit valamennyire be is harangoztam, hogy az IVIF kapcsán néztétek, hogy mitől omlik össze egy ilyen hálózat.
Igen, ez egy borzasztó érdekes kutatási projekt, ami egyébként jelenleg is zajlik. Az, hogy jelenleg is zajlik, pedig már elég régen elkezdtük, annak az ok, hogy nagyon-nagyon gazdag ez az adat. Ez az adat, ez gyakorlatilag az IVIF-nek a teljes anonimizált adatbázisa.
Ahhoz, hogy jutottatok hozzá?
Igen, ez egy fontos kérdés.
Ez ugye az IVIF, most igen, kell vágni,
ez lényeges. Ez teljesen legális, úgyhogy ugye az IVIF-et megvette a Magyar Telekom egy ponton, és mi pályáztunk egy országos kutatási ösztöndíjra, aminek a keretein belül lehetőségünk nyílt arra, hogy effektíven megvegyük ezt az anonimizált adatbázist a Magyar Telekomtól, akinek akkor már minden joga megvolt ahhoz, hogy ezt eladja.
Mennyibe kerül egy ilyen?
Erről nem beszélnék szívesen. De akkoriban meglepően nem volt nagyon nagy összeg. Inkább azt hiszem, hogy az összeg jelképes volt, az annak volt köszönhető, hogy a Magyar Telekom úgy érezte, hogy ez egy nagyon-nagyon gazdag kutatási adatbázist jelenthet, és hogy ezzel támogatja gyakorlatilag a magyar tudományos kutatásokat. Úgyhogy nem volt ez egy nagyon drága dolog. Az nagyon fontos, hogy tényleg úgy van elmaszkolva ez az adatbázis, hogy én magamat alig találtam meg benne, pedig hát ugye... Tehát, hogy a férjemet már nem tudtam volna, hiába ismerem. Olyan mélységben. Tehát, hogy tényleg nem lehet ezt visszafejteni. Magamban sem vagyok egyértelműen biztos, megmondom őszintén egyébként, csak van egy tippem, hogy melyik adatpont lehetek én ebben a hálózatban.
De nagyon jól látni közben az arcodat, hogy ott látom, hogy futnak a szemed előtt a különböző számok, mint Neónak a Matrixban.
Igen, ez már egy kicsit ilyen történet, hiszen nyilván ez egy nagyon-nagyon nagy adat, komplexen struktúrált adat is, tehát ez nem egy adattábla, amiből dolgozunk, hanem adattáblák egymáshoz kapcsolt rendszere gyakorlatilag. És igen, ahogy említetted is, ami különösen érdekes benne, hogy arról elég sokat tudunk társadalmi folyamatoknál, hogy hogyan működik valaminek az elterjedése, mondjuk, hogy az innovációk hogyan terjednek el, kik azok, akik első körben igénybe veszik őket, a terjedésnek milyen a dinamikája például. De arról sokkal kevesebbet tudunk, hogy hogyan omlik össze egy rendszer. És az igazság, hogy
rengetegszer gondolkodom azon, hogy mi történik akkor, ha kihúzzák a Facebook leáll a dugót, hát aztán leáll az egész, hogy akkor mi történne.
Igen, és hogyha belegondolunk, akkor ennek nyilván van egy erős üzleti felhasználási jelentősége is, hiszen ha például telekommunikációs cégekről gondolkozunk, akkor az, hogy kik azok, akik elkezdik otthagyni a céget, és mondjuk átmenni a konkurenciához, ez egy nagyon fontos dolog. De igen, például egy ilyen online közösségi hálózatnál is van jelentősége ennek, méghozzá pont abban, hogy időben észrevegye a hálózat azt, hogy az emberek elkezdik nem használni, és hogy vajon mik azok a jelek, amikre már a legkezdeti időszakban gyakorlatilag oda tud figyelni, és detektálni tudja azt, hogy most érdemes valamit változtatni és közbelépni, mert különben baj lesz, mert beindul egy ilyen lavinaszerű elmenetel. Tehát
ti fogjátok majd Zuckerbergnek adni a tanácsokat, hogy mire kell odafigyelnie?
Boldogan adunk Zuckerbergnek bármilyen tanácsot egyébként, hogyha ezt hallgatja, akkor jelezném is neki. De már ezzel kapcsolatban jelentek meg cikkek, és egyébként pont Kertész Jánosék írták le ezt a folyamatot, hogy elkezdik az emberek elmenni, és aztán gyakorlatilag, mint egy lavina ez beindul, és az emberek elkezdik tömegesen elhagyni a rendszert. Ugye nyilvánvalóan az IVIV-nél erre volt egy erős trigger, mert hogy megérkezett a Facebook Magyarországra. Uh-huh. Tehát az elmenetelt magát, azt nyilvánvalóan egy külső tényező is befolyásolta. Itt tehát inkább arról van szó, hogy platformot váltottak az emberek.
És azok kezdtek inkább elmenni, akik ilyen early adopterként jelentek meg, vagy teljesen más volt a folyamat?
Alapvetően az látszik, hogy a jobban beágyazott emberek, tehát akik mondjuk nagyobb kapcsolati tőkével rendelkeztek, azok végül is tovább maradtak. És, uh-huh. és most egy új van ez a megjelent cikkünk, amire már utaltál, de most van egy új kutatási irányunk, amiben azt vizsgáljuk, hogy azt, hogy mennyire különbözőek az egyes felhasználóknak a társadalmi csoportja, akikkel érintkezett gyakorlatilag az IVIV-ben. Tehát, hogy mennyire azok a közösségek, akikkel ő kapcsolatban van, mennyire különbözőek. Azt feltételeztük eredendően, hogy azok, akiknek nagyon különbözőek a közösségei a hálózatban, tehát például, nem tudom, a vidéki rokonaim is ott vannak fönn, meg a nagyvárosi egyetemista barátaim is, az okoz egyfajta feszültséget. Erről a társadalomkutatási szakirodalomban elég sokat tudunk, hogy ez az úgynevezett context collapse, ez ilyen feszültségeket szül, tehát hogyha én kiposztolok valamit, amit tetszik a nagyvárosi barátaimnak, az nem biztos, hogy a vidéki családom értékelni fogja például. Uh-huh. És emiatt az embernek ez nem feltétlenül egy jó érzés, elkezdi magát öncenzúrázni, stb. Vagy esetleg leginkább mondjuk akár az offline világban elmenekülni ezekből a szituációkból. Tehát azt feltételeztük, hogy akinek nagyon különböző közösségekkel van kapcsolata itt az IVIV-ben, az hamarabb el fog menni, és hamarabb át. És borzasztó érdekes, de az első eredményeink, amit pont most múlt héten Lisszabonban mutattam be egy konferencián, azok azt mutatják, hogy pont fordítva van a dolog, tehát minél különbözőbbek a közösségek valaki körül az IVIV-ben, annál tovább marad. És ezt próbáltuk megérteni, hogy vajon miért lehet, és nyilván ezek még tényleg abszolút csak az előzetes eredmények, tehát ez egy új cikknek a kezdeménye, még ezt nagyon próbáljuk megérteni a mögöttes folyamatokat, de találtunk egy nagyon-nagyon érdekes elméletet erre vonatkozóan Dana Boyle-tól, aki pont azt mondja, hogy azokban az esetekben, amikor ilyen feszültség van a különböző közösségeknek való megfelelni vágyás között, és van lehetőség arra, hogy az ember több platformon használjon, akkor gyakorlatilag elkülöníti a közösségeit. Tehát azt mondja, hogy mondjuk a családot és az idősebb rokonokat, azt mondjuk ott hagyja a régi, mondjuk az IVIV-ben, a barátaival meg átmegy a Facebookra beszélgetni, és ott kommunikál. Uh-huh. És hogy igazából itt nem arról van szó, hogy ők nem hagyták el az IVIV-et, hanem arról, hogy a két platformot feltételezhetően párhuzamosan használták, és pont azért maradtak tovább, mert hogy a közösségük egy részével kifejezetten ott szerettek volna érintkezni.
Teljesen logikusnak
igen,
hangzik.
Igen.
Ez roppant fontos kutatások, nem akarom elrelativizálni, mert hogy lehet, hogy Zuckerberg tényleg itt fog sorban állni, és ahogy mondtad, a telekommunikációs társaságoknak is nagyon fontos ez az adat, de ezek megfeleltethetők, ezek a folyamatok valós társadalmi eseményeknek is? Tehát le tudjátok fordítani, hogy mondjuk egy cégtől hamarabb mennek el bizonyos emberek, vagy például tőzsdéről hamarabb lépnek ki bizonyos érdekkörök, vagy van valami párhuzam a való világ között? Vagy országból való elvándorlás?
Abszolút van. Ezt egyébként tehát a nagy cégek nyilván nem csak a telekommunikációsok, de bankok is, meg mindenki csinálja, ez ilyen gyakorlatilag ilyen alert figyelés, ami arról
hát
szól,
persze,
hogy...
bankból kikezdi el kivenni a betétei postabank kapcsán.
Tehát, hogy vannak olyan folyamatok, amik arra utalhatnak, hogy elindul valami. És igazából ezekre kell mindig jelzést kapni a cégeknek. Hogyha megkapják ezt a jelzést, akkor gyakorlatilag azzal el tudják kezdeni figyelni a folyamatokat, és figyelhetnek arra, hogy közbe kell lépni, vagy sem. Ezek még egyszer nagyon fontos, hogy ezekben a korai fázisokban nem feltétlenül vezetnek összeomláshoz, de minden esetre egy jele annak, hogy valami probléma lehet, és érdemes jobban odafigyelni.
Mik ilyen jelek?
Például a bankban, igen, a pénzkivétel. Így van, tehát hogy az emberek elkezdik például tömegesen kivenni a pénzüket, akkor lehet az is, hogy például a felhasználók elkezdenek egyre kevesebbszer belépni, vagy egyre nagyobb időintervallumokban belépni, ha például online közösségi hálózatokról beszélünk, az is lehet egy ilyen jel például.
húha, akkor figyeljünk oda a közösségi hálózatunkra. Egyébként rád ezek visszahatottak, ezek a vizsgálatok? Tehát jobban odafigyelsz arra, hogy milyen gyakran lépsz be például, vagy akár törlöd is a profiljaidat, vagy az ismerőseidet?
Azt hiszem, hogy a használatban abban az értelemben nem, hogy mondjuk a gyakoriságban. Engem ezek a kutatások sokkal inkább arra ösztökéltek, hogy sokkal komolyabban vegyem a biztonsági beállításaimat mindenfajta, akár közösségi oldalon, akár digi, bármilyen más digitális, mondjuk e-mail, vagy valamilyen honlapra való belépéskor. Tehát, hogy milyen azonosításokat használok, majdnem mindenhol kétféle azonosítást használok, a számítógépem is védve van bizonyos módokon. Tehát igen, azt hiszem, hogy inkább ez a data privacy az, ami nekem ebből engem egy kicsit paranoidá tett az ilyen adatokkal való foglalkozás.
Próbálok valami jó átkötésen gondolkodni, de hát nyilván, amikor kiposztolsz valamit, akkor az természetes emberi nyelven fogalmazod meg, viszont ezekből is lehet különböző adatokat nyerni, és hogy ilyenekkel is foglalkoztok.
Igen, abszolút ilyenekkel is foglalkozunk, és szerintem ez az egyik legérdekesebb része a dolognak, mert pont ahogy mondtam, amikor elkezdtem kifejezetten matematikával, vagy ilyen kvantitatív szociológiával foglalkozni, akkor ezt tudni kell, hogy a társadalomkutatásokban van egy erős különbség tétel, mondjuk az ilyen kvalitatívabb jellegű interjúzós, fókuszcsoportos adatgyűjtés, és a kvantitatívabb jellegű, tehát ez ilyen kemény adatok, statisztikáknak az elemzése között. És a nagy adatokkal, szóval az egyik dolog, amit mondtam, hogy társadalomkutatóként ez nagyon érdekes, hogy nagyon más jellegűek az adataink, másképp keletkeznek, és emiatt más az érvényessége is kvázi ezeknek a vizsgálatoknak. Igen, végül ezt eddig nem jutottunk el, de ez egy fontos szempont. De amit én még nagyon-nagyon szeretek ebben a típusú elemzésben, azt hiszem, hogy kicsit megszűnik ez a kvalitatív-kvantitatív különbségtétel, mert most már lehetőségünk van arra is, hogy nagyon nagy szöveges adatbázisokat elemezzünk. Amikor azt mondom, hogy nagyon nagy szöveges adatbázisokat elemezzünk, akkor tényleg arra gondolok, hogy több milliárd szóval. Amit gyakorlatilag régebben ugye hogy oldottak meg, hogyha valamilyen szöveget fel akartak dolgozni a kutatók, akkor elolvasták azt a szöveget, akár úgymond annotáltatták, tehát akár megkértek embereket arra, hogy címkéket rendeljenek az egyes bekezdésekhez, hogy legyenek olyan szempontok, amit figyelnek a szövegben, amiket mondjuk kiemeltek számukra, és így tovább. De hát ezek a több milliárd szavas adatbázisok már nem alkalmasak arra, hogy ezt emberi erőforrással végig tudjuk olvasni.
Hát tehát itt jön be a számítógép, amit rá lehet ereszteni.
Így van, pontosan. És ebben pont ez az érdekes, hogy igazából szövegeket tudunk elemezni algoritmusok segítségével. Ami egy külön terület, ez az, amit úgy hívunk, hogy természetes nyelvfeldolgozás. NLP, vagy Natural Language Processing angolul, és ez az, ami egy kicsit azt gondolom, hogy tehát ez a fajta big data forradalom, vagy nem is tudom, hogy digitális forradalom, ez szerintem azért különösen izgalmas tudományos tekintetben, mert tényleg ezt a kvalitatív-kvantitatív szembenállást, ezt kicsit megszünteti és szintetizálja igazából a két típusú módszernek az előnyeit. Tehát nagyon sok adatunk van, amit hogyha jól válogatunk ki, akkor annak a külső érvényessége is magas, tehát általánosítható eredményeink lesznek, és emellett meg a belső érvényessége is sokkal magasabb, hiszen nem arról van szó, hogy mi felteszünk egy kérdést, és arra kapunk mondjuk négy kategóriából valamilyen választ. Hanem arról, hogy az emberek a saját szavaikkal fogalmazzák meg a gondolataikat, ami miatt viszont azt lehet gondolni, hogy ez talán egy sokkal őszintébb módja annak, hogy ahogy a véleményüket kifejezhetik.
Viszont itt is az van, ha jól értem, hogy nem ti teszitek fel a kérdéseket, amire válaszokat kell adni, hanem az emberek maguktól írnak ki valamit, mondjuk egy újságcikket, és annak a szövegállományát kezditek elemezni.
Igen. Éppen ezért borzasztó fontos ez, hogy honnan jön az adat. Most mondok két tök különböző példát, amikkel mondjuk foglalkoztunk, és vagy most is fogunk foglalkozni, és mégis olyan jól értelmezhető, azt hiszem. Az egyik az például az, hogy Twitter és Instagram posztokból vizsgáltuk az öngyilkosságnak a megjelenését a közösségi médiában. Ezt tudni kell, hogy társadalomkutatásból, szociológiából az öngyilkosságkutatásnak nagyon-nagyon nagy hagyománya van, már a 19. század óta ennek mind elméleti, mind módszertani hagyománya is vannak. Igen, Dürkheimnek az öngyilkosság című műve a 19. században még egyébként onnan datáljuk ennek a dolognak a feldolgozását. Tehát ennek tényleg nagy hagyományai vannak, és akkor pont azt néztük, hogy ezekből a hagyományokból nagyon-nagyon jól látszanak bizonyos időbeli trendek például. Tehát, hogy mikor magasabb az öngyilkosság, mikor alacsonyabb, ennek van egyfajta ezeket a szezonalitásra is, tehát hónapokon átívelő trendje, és van egy ilyen, hát egy gyakorlatilag a hét napjaira vonatkozó, és az a borzasztó érdekes egyébként, hogy szinte földrajzi helytől és kultúrától függetlenül ezek a trendek, ezek állnak. És pont azt nézegettük, hogy akkor vajon a közösségi médiában az öngyilkossággal kapcsolatos tartalmaknál megfigyelhetők-e ugyanezek a temporális dimenziók, ugyanezek az időbeli trendek gyakorlatilag.
De ilyenkor kifejezetten az öngyilkosságra, mint szóra kerestek rá, vagy mindenféle olyan jelzőre, ami esetleg ehhez kapcsolódik?
Igen, ez tök
fontos. Hogy a jelző az jó szó volt-e itt.
Igen, tehát hogy egyrésztről rákeresünk hozzá kapcsolódó szavakra is például, tehát például olyan gyógyszerekre, amik kifejezetten ilyen erős depresszióval kapcsolatosak, például a nem csak öngyilkosságra, nem depresszióra, különböző pszichés betegségekkel kapcsolatos kifejezésekre is keresünk, de egyébként ennek az elemzésnek az egyik legnagyobb tanulsága például az volt, hogy amikor egyszerűen csak rákerestünk ezekre a szavakra, és legyűjtöttük az ezzel kapcsolatos tartalmakat, akkor megnéztük, hogy na jó, de mit is írnak erről az emberek? Oké, hogy mi most az időbeli dinamikát vizsgáljuk, de mégis mi tartalmilag mi van ezekben? És hát gyakorlatilag az derült ki, hogy az ilyen posztok 80%-a az abszolút nem az a típusú öngyilkossággal kapcsolatos gondolat, amit megosztanak, amit mi elemezni akarunk a trendek szempontjából. Tehát, hogy például rengeteg művészettel kapcsolatos poszt jött be, amiben valamilyen módon felmerül az öngyilkosság. Rengeteg fekete humor jött be, amiben felmerül az öngyilkosság.
Erre számítottam.
Abszolút, igen. Tehát ezek nagyon-nagyon jól detektálható különböző témák gyakorlatilag, különböző topikok, és ahhoz, hogy az ember mondjuk, ha tudományos igényel kutatja ezt, és le tudja szűkíteni azt, hogy az öngyilkosságon belül ő milyen típusú tartalmakat keres, akkor ahhoz gyakorlatilag ebből a borzasztó zajos adatból, miután legyűjtötte őket, még utána is ki kell tisztítania abban az értelemben, hogy megkapja azt a releváns tartalmat, amit aztán tényleg elemezni tud. A másik, amit mondtam ugye, hogy mennyire különböző adatokon múlik ez az egész, ahhoz meg egy másik projektről mesélnék, mert az is szerintem nagyon érdekes. Most nyertünk egy 3 éves grantet, gyakorlatilag egy ilyen kutatási pénzt arra, hogy azt vizsgáljuk, hogy az előző politikai rendszerben, a rendszerváltás előtt a Népszabadság és a Pártélet című lapok, azok hogyan mutatták meg gyakorlatilag a politikai diskurzusokat. Aha. Tehát ugye, ezt nem tudom, hogy nyilván szerintem talán fiatalok ehhez a podcastnak a hallgatói, hogy tudják,
nem, de... egyébként valószínűleg igen? Nem, tehát, hogy...
Szóval, hogy a Pártélet volt ugye a pártnak a hivatalos lapja, ami gyakorlatilag azon keresztül a káderekkel kommunikált, és ugye a Népszabadság is gyakorlatilag a pártnak, csak ott sokkal inkább talán a közemberek felé való kommunikációja fogható meg ebben a dologban, és egy borzasztó izgalmas interdisziplináris csapat állt össze, tehát vannak benne társadalomtörténészek, vannak benne számítógépes nyelvészek, vannak benne mérnökök, vagyunk benne szociológusok, és gyakorlatilag ez a csapat most azt fogja kutatni ennek a természetes nyelvfeldolgozásnak a segítségével, hogy az ezekben az újságokban leírt tartalmak, azok hogy mutatják a rendszernek a változásait, hogy a politikai kommunikációban mennyire lehet bizonyos látens, nem annyira expliciten megfogható tartalmakat találni, amik már utalnak esetleg arra, ahogy a rendszer később változni fog. Uh-huh. És az az igazság, hogy az első eredményeink elég
biztatóak. Kicsit érzem ott a párhuzamot a IVIV-ről való kilépés és összeomlás, illetve a rendszer összeomlása között, de...
Erre még nem gondoltam, de teljesen igazat van, igen. Igen. Szóval azt nézzük, hogy igen, tehát hogy például az látszik, hogy amikor megpróbáljuk megnézni azt, hogy a döntés és az irányítás, mint mondjuk ugyanolyan cél eléréséhez használt két teljesen más eszköztár, az hogyan jelenik meg ezekben a szövegekben, akkor a pártéletből azt már azért nagyon szépen lehet látni, hogy egyre inkább az irányítás felől, a döntés felé mozdulnak el gyakorlatilag a szövegeknek a narratívái. De ezek még tényleg csak az első eredmények.
Kíváncsi lennék, hogy hogyan lehet ezt rávetíteni akármilyen, akár valós jelenlegi helyzetekre is.
Igen, erre szerintem többen kíváncsiak.
Nem azt várom,
hogy egyébként szerintem a társadalomkutató, hogy hívják most, ugye ez volt az MTA, Társadalomtudományi Kutatóintézete, most már csak Társadalomtudományi Kutatóintézetnek hívják, ott a Politikatudományi Intézetben folynak ilyen jellegű kutatások egyébként.
Akkor lehet, hogy majd oda is érdemes lesz.
Szerintem mindenképpen.
Egyszer elvándorolni egy podcast kapcsán. Milyen témáitok vannak még, ami nagyon közel áll a szívedhez? Ilyenkor ezt úgy szoktam megcsinálni, hogy itt leállítom egy picit az adást, megkérdezem, hogy mi az, ami nagyon-nagyon belétagadt, viszont mielőtt elkezdtük a beszélgetést, elkezdtél sorolni rengeteg mindent.
Igen. Van most egy izgalmas téma, ami a az is big data-hoz kapcsolódik. Egy kicsit még ugye abban a fázisban járunk a társadalomkutatás szempontjából, hogy most azt nézegetjük, hogy az olyan klasszikus elméletek, amik eddig mondjuk ilyen tradicionálisabb módszertanon alapultak, vagy adatgyűjtésen alapultak, azok reprodukálhatók-e, és hogyha igen, akkor mennyiben mondjuk ilyen más típusú adatokon, és mondjuk mi lehet az a hozzáadott érték, amit ezek az adatok nyújtani tudnak nekünk. És az egyik ilyen téma, amivel most foglalkozunk, az az, hogy a társadalmi struktúra az hogyan jelenik meg ezekben a szövegekben. Az egész mögött alapvetően az elmélet áll, hogy egy adott szöveg, meg maga a nyelv, amit mondjuk egy adott társadalmi csoport, vagy egy egész nemzet használ, az tükrözi azt a kultúrát, amiben élünk. Tehát az, hogy milyen szavakat, kifejezéseket használunk, azt, hogy milyen kontextusokban beszélünk valamiről, az nagyon-nagyon jól mutatja azt, hogy milyen társadalomban is élünk. És pont ezt vizsgáljuk igazából ilyen nagyon nagy szövegkorpuszokon, tehát nagyon nagy szöveges adatokon, hogy azok a társadalmi struktúra elméletek, amiket a szociológusok még mondjuk ilyen klasszikus időszakban, tényleg az ilyen 60-as, 70-es években alkottak, és amik vagy valamilyen kérdőves kutatáson, vagy még azon sem alapultak, azok vajon mennyire vannak jelen ezek alapján, a szövegek alapján, mondjuk a digitális térben. És borzasztó érdekes, hogy ott is olyan eredményeket találtunk, hogy teljesen egyszerűen, hogyha olyan szövegkorpuszokon dolgozunk, amik mondjuk nevezzük így nagyon elnagyoltan, hogy ez az internetnek egy mintája, ez egy Common Crawl nevezetű korpusz, amit úgy kell elképzelni, hogy ez gyakorlatilag egy bot, ami járja az internetet és gyűjti a szövegeket, ebben nagyon-nagyon sokféle szöveg kerül, vannak benne magyar szövegek is, mi ezek közül az angol nyelvű szövegekkel dolgozunk. Le lehet szűkíteni, tehát mi például most az angol nyelvű korpuszokon dolgozunk ebből, de azért tudni kell, hogy ez egy elég piszkos adat, tehát ebben minden van, ami az interneten van, tényleg a Csillámpónitól, a különböző blogokon át, a nem tudom, a dark webnek a széléig körülbelül. Tehát, hogy ez egy elég piszkos korpusz, és nem annyira jól lehatárolt, mint mondjuk, amiket az előbb mondtam, hogy gyűjtött közösségi média adatok, avagy például történeti szövegeknek az elemzése, vagy ilyesmi. És már ezeken is hihetetlenül meglepően magas pontossággal tudjuk reprodukálni azokat a társadalmi struktúra elméleteket, amiket korábban a szociológusok megalkottak. Tehát ez most egy izgalmas projekt.
Tehát ebből nekem akár azt a következtetést is le lehet vonni, hogy tök fölöslegesen van nekünk itt big data elemzés. Ezt már jóval korábban ezek nélkül, meg ilyen elemzések nélkül is meg tudták határozni.
Hát vagy fordított irányban, tehát tök fölösleges egy csomó pénzt költenünk nagyon-nagyon drága kérdőíves kutatásokra, hogyha egyszer már ilyen ingyenesen elérhető adatokon is gyakorlatilag meg tudjuk kutatni a társadalmat. Tehát ez meg a másik lehetősége az értelmezésnek.
Így is fel lehet fogni. Van viszont olyan, akár a ti kutatásaitokból, akár olyan, amiről tudsz, hogy ezek a big data elemzések megcáfoltak korábbi elméleteket? Amikor még csak hümmögtek az emberek, hogy mi lehet itt a társadalomban, aztán kiderül,
hogy... Ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, mert attól még, hogy mondjuk ezeken az adatokon más eredményekre jutunk, mint a korábbi tradicionális adatgyűjtésből, ez nem azt jelenti, hogy azokat megcáfolták, csak azt, hogy mondjuk a digitális térben valami másképp csapódik le. És szerintem ez egy fontos különbségtétel, pont azért, amiről beszéltünk az elején, hogy ugye ahhoz, hogy valaki leírjon valamit az interneten, ahhoz kell egyfajta küszöb átlépés. Tehát, hogy kell valami, ami őt arra motiválja, hogy megossza a gondolatait, míg ugye egy klasszikus, tradicionális kutatási helyzetben megkérdezzük az embereket. Nyilván ennek is megvan a hátulütője, tehát, hogy ha felteszel egy kérdést, arra kapsz választ. Ez az, hogy emögött van-e gondolat, hogy van-e bármilyen tudás, ez egy kérdés, tehát az már egy nehezebb ügy, de hogy minden esetre régebben ugye célzottan kérdeztünk meg dolgokat, akár olyan dolgokat is, amikről az emberek korábban nem gondolkodtak, de most a kérdés kapcsán végül is így átgondolták, hogy mi is a véleményük egy adott dologról, és akkor ezt megosztották a kutatóval. Ez ugye a digitális térben nem így van, mert ennél egy erősebb impulzus kell ahhoz, hogy ezek a szövegek megszülessenek gyakorlatilag. Úgyhogy én nem mondanám azt, hogy ez feltétlenül cáfolatra jó, azt sokkal inkább gondolom, hogy azt nagyon fontos megértenünk, hogy miben mások ezek a típusú adatok, mint a korábbiak, pont azért, hogy azt láthassuk, hogy ez összehasonlításra jó, ez kiegészítésre jó. Cáfolatra én nem gondolnám, hogy feltétlenül alkalmas.
Kicsit fura ez a helyzet, hogy most ülünk itt úgy, hogy nem sokára lesz az előadásod, ugyanakkor maga az adás az csak egy-két nappal később fog kimenni. Természetesen majd vissza lehet nézni, és a linket berakom ide a adásnak a leírásához, de mi az, amiről most beszélni fogsz, vagy mi az, amit tervezel megismertetni a nagy közönséggel ott?
Az előadásomnak az lesz a címe, hogy az elmélet vége, mint kérdés. És pont arról szól a dolog, hogy alapvetően ez egy Chris Anderson cikknek volt a címe, ami a Wired magazinban jelent meg egy bő 10 évvel ezelőtt. És ez arról szólt, hogy ha van megfelelő mennyiségű adatunk, akkor igazából nem szükséges az, hogy elméletünk is legyen hozzá. Ha azt látjuk, hogy két dolog között nagyon erős összefüggés van, akkor majd az megmutatja nekünk azt az irányt, amerre menni kell.
Ezt nyilván jó, de csak... attól, hogy összefüggés van, még nem jelenti azt, hogy okokozat is
hát
fennáll, nem?
Teljesen egyetetek. Na, erről fog szólni részben az előadásom.
Ja, bocsánat, nem akartam lelőni.
Nem, nagyon jó, hogy spoilerezem, mert ezek szerint akkor azért ez egy mások számára is érdekes dolog lehet. Igen, tehát alapvetően öt olyan példát fogok mutatni, amikor ez a fajta algoritmikus gondolkodás, amikor tisztán adaton alapult elmélet nélkül, az nagyon besült.
Egyet. Titokban, úgyis később jön le, csak a hallgató kedvéért.
Mondjuk a Google Flu-nak az esete, ami egy ilyen...
Google Flu?
Google Flu, akkor ezek szerint ez nem annyira ismert példa, ez jó. Tehát a Google Flu az a Google-nek egy olyan alkalmazása volt, ami kereső szavak alapján prediktálta azt, hogy hol fog kitörni influenza járvány a világban. Tehát azt nézte, hogy
hol... Ez tragikusnak tűnik.
Igen, tehát ahol sokan keresnek arra rá, hogy köhögés, meg orrfolyás, meg gyógyszer, meg nátha, meg influenza, akkor gyakorlatilag, viszont ez nagyon fontos tudni, hogy ez egy annyira szuperül megírt algoritmus volt a maga idejében, hogy gyakorlatilag gyorsabban tudta előrejelezni az influenza járványoknak a kitörési pontját és a terjedését, mint az országos epidemiológiai intézetek, akiknek akkor az a feladatuk, hogy ezt vizsgálják.
Ez a dolog ott egyébként itt érzek valami párhuzamot, mert ha jól emlékszem, amikor az öngyilkosságos kutatásokról beszéltetek, mintha valami ilyesmi is lett volna, ami a depressziót jelzi elő kereső szavak alapján a Google-nél, nem?
Vannak, igen, tehát a közösségi média platformokban vannak ilyen fékek, kifejezetten az ilyen önbántás, depresszió, kifejezetten az öngyilkosság megakadályozására. Ez egyébként ez úgy néz ki, hogyha sokat keresel ilyenre, akkor egy csomó platform kiír neked egy üzenetet, hogy hol tudsz segítséget kérni. Tehát az Instagramnak egyre komolyabb volt már régebben is, de most még komolyabbá tették a policy-jüket ezzel kapcsolatban. A Google-nél is vannak ilyen alertek, amik kifejezetten azt célozzák, hogy az ember ne tudjon mondjuk öngyilkossági megoldásokra keresni feltétlenül, vagy ha igen, akkor legalábbis legyen ott egy telefonszám pirosan villogó az arca előtt, hogy tudja, hogy kit kell felhívni, hogyha baj van. Igen.
De még gyógyszertárba kell menni, hogyha az ember influenzás tünetekkel küzd.
Szóval ez tök jól működött, ezt annyira jól működött, hogy ezt 2009-ben publikálták a Nature-ben a Google-nek egy csapata, hatalmas szenzáció lett belőle, és aztán 2011-ben meg kénytelen keletlen publikáltak egy másik cikket, egy Plus One című, szintén nagyon-nagyon rangos tudományos folyóiratban, amiben meg hát megpróbáltak elmagyarázni, hogy az előbbi évben miért nem működött az algoritmus. Ugyanis 2011-ben ez nagyon félrement, akkor volt a H1N1 egy influenza járvány, az egy ilyen nagyon nagy világméretű járvány volt, és ez az igazság, hogy hát, hogy besült ez az algoritmus, és hát valamiért meg kellett magyarázni, hogy miért. És az oka egyébként, amit a cikkben ők fel is tárnak, az az volt, hogy az embereknek megváltoztak a keresési szokásai, ugyanis akkora méretű volt a járvány, hogy olyan helyeken is elkezdtek a tünetekre, meg a megelőzési lehetőségekre rákeresni az Google-ben, amik nem voltak érintettek a járvány által, de egyszerűen azáltal, hogy a médiában hallottak erről, gondolták, hogy inkább biztos utána néznek a dolognak. Tehát ezek a fajta keresési szokások megváltoztak, és mivel a Google-nak az algoritmusa ugye a múltbeli kereséseken alapult, ezért az emberi viselkedés változását nem tudta lekövetni.
Viszont akkor ezt is be lehet építeni később a modellbe, és még pontosabban válik, nem?
Ez így van, viszont ha belegondolsz, akkor gyakorlatilag ennek van egyfajta rizikófaktora is, ami meg arról szól, hogyha az emberi viselkedés valamilyen módon megváltozik, az algoritmusok ezt nem tudják követni. És pont ez a predikciós erő, amivel ez az algoritmus bírt, nevezetesen, hogy tudhatták volna mondjuk az országok, hogy akkor hova kell, nem tudom, több megelőzési kampányplakátot tenni például, vagy hova kell felállítani mondjuk ilyen fertőtlenítő pontokat, vagy bármi ilyesmit, az ezzel megdőlni látszott, hiszen innentől kezdve bármikor történhet olyan viselkedésbeli változás, emberi viselkedésben beállt változás, ami valamilyen módon megkavarja az algoritmust.
Húha. Hát köszönöm szépen, hogy megosztottad ezeket a nagyon izgalmas eredményeket, illetve elméleteket, vagy elmélet nélküliséget, az elmélet végét. Sok sikert kívánok neked a ma esti előadáshoz.
Nagyon szépen köszönöm.
Nektek pedig köszönöm a figyelmet, a Patreon előfizetőknek pedig külön is köszönöm a hozzájárulást. www.patreon.com/szertár A héten úgy néz ki, lesz még egy külön adás is. Voltak már vendégeink bőven a startup világból korábban, és meséltek is a projektjeikről, vízióikról és a vállalkozói tapasztalataikról. A következő adásban ennek a környezetnek egy másik szeletét térképezzük majd fel, egy inkubátorhoz megyünk el. Aztán pedig jövő héten, mondjuk úgy, hogy karácsonyi ajándékként jön majd az a bizonyos várva várt részecskés Nobel-díjas debreceni atommagkutatós adás. Szerintem tudjátok, hogy miről beszélek. Ha nem szeretnétek lemaradni, és még nem tettétek, akkor iratkozzatok fel a Szertár Podcastre SoundCloudon, iTunes-on, Spotify-on, vagy tudjátok, lényegében bármelyik podcast alkalmazáson, amit egyébként is használtok. Addig pedig a héten lesz még egy élő kvíz, amiben csütörtök este 20 óra 30-tól csatlakozhattok majd be a Szertár YouTube csatornáján. A téma a kaják lesznek. Pontosabban meglepő élelmiszeripari és táplálkozástudományi érdekességeket veszek majd elő, na meg persze valószínűleg IGTV-re is teszek majd ki egy-két tartalmat, úgyhogy követhettek akár Instagramon is a Szertár felhasználói néven. Szóval találkozunk ezeken a felületeken is. Sziasztok!